most belenéztem a mindennapi eseményekbe, és az az érzésem, hogy ez jobb is így, hogy most jön a hosszú húsvét hétvége, hónap, nem fogok podcastot felvenni, tehát hónap péntek reggel nyugodt lehet mindenki, nem lesz piaci gondolat és interpretáció hétfőn se, és majd kedd reggel fogunk újra itt hangosan gondolkozni.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Az első nagyon jó, gyors visszajelzés, ez így élvezetes, ugye podcast hallgatókkal idővel egy kicsit halasztva kommunikálhatok. Egy visszajelzés egyből a tegnapi podcastra, mert jött ha nagyon hamar az a megjegyzés, hogy ezt komolyan gondolom, hogy első beszélgetések, hogyha ingyenesek, akkor ezt kritikusnak látom és nem ajánlom. Akkor hogy lehessen megismerkedni bárkivel, vagy egy ügyfél, hogy ismerjen meg egy tanácsadót, vagy egy tanácsadó, hogy tudjon egyáltalán ügyfelekkel kapcsolatba lépni. Értem mindenkinek az egyedi helyzetét, és hogy ott próbál dolgokat kezelni. Még egyszer összefoglalom, ez csak az én véleményem volt, a nagyon agresszív, itt-ott tölcséreken keresztül behúzó finfluenzák modellébe. Ha valakinek, mint tanácsadónak van szakmai háttere, van tapasztalata, akkor ő, én úgy érzem, nincs arra rá utalva, hogy ingyen szórja, inflálja a know-how-jával a világot. Mert akár még egy egyszerű beszélgetésbe is van olyan kérdés, gondolat, megjegyzés, háttér, ami már az ügyfélnek érdekes tud lenni és segít. Tehát igen, ha egy jó szakember leül egy ügyféllel helyzetet megnézni, akkor neki az ideje, és én arról beszélek, aki jó. És nem csak bármilyen formában próbál valahogy életbe maradni, és ezért olcsón szórja az ötleteket, hanem jó. Akkor már az első beszélgetésnek is megvannak az árai. És ezt érdemes, mint ügyfél kritikusra feltenni a kérdést, és ezt tisztázni. A válaszból, mint ügyfél, úgyis sok mindent levezethetek, mert a kérdés az megvan, és a válasz kezdi minősíteni azután azt, akinek a kérdés fejtette. És hogy lehet ügyfeleket megismerni, vagy hogy lehet mind ügyfél egy tanácsadót megismerni első beszélgetés nélkül? Hát ma vannak szerencsére rengeteg olyan eszköz, akár podcastok, akár videók. Ha valakinek van szakmai háttere, akkor van véleménye. Menjen a kirakatba. Ott meg lehet nézni, hallgatni, tesztelni, felülvizsgálni azt, amit mond, és ebből mind ügyfél eldönthetem, hogy kivel, hol érzem jó magam. Ez lehet, hogy ez csak az én interpretációm, ezt évek óta, hát szinte már évtizedek óta pont így kezeljük kollégákkal, nem csak egy országban, több országban is, hogy diványbeszélgetéseken keresztül, videókon keresztül, podcaston keresztül, egyéb témán keresztül kimegyünk a kirakatba néha a mindennapi munkát is bemutatva, és anélkül, hogy itt valaki már törcsérbe lenne ültetve, azt mondjuk, hogy engedje, hogy ez hasson rá, és hogyha olyan a hatás, hogy nem érzi jól magát, akkor időt nyertünk mind a ketten, és hogyha az az érzés, hogy ez tetszik, és annak a tanácsadónak a személyisége, az a stílus, az a gondolatmenet, ami itt megvan, azzal jól érzi magát, akkor érdemes step by step elindítani a kapcsolatot, és ezt felépíteni, mert ez egész még mindig akkor sem garancia, hogy ez open-end fog működni, hanem ezt lassan lehet azután látni. Zó, de ebből visszatérek az aktuális piaci eseményekhez, pillanatnyilag miről lehet, miről maradtunk le, ugye tegnap ezt mondtam, hogy nagyon sok mindenről az az érzésem, hogy nem maradtunk le. Hát az egyik oldalról egy őrület, amiről tényleg nem maradtunk le, az a az államkötvények kibocsátásainak a menete. Tehát, hogyha megnézzük, akkor, hogy ezen a héten, legalábbis hétfő kedszerdán az amerikai kormány, hogy mennyi kötvényt, mennyi adóságot adott el, a számok hihetetlenek, és ezek mind elkeltek a piac megvásárolta, ezért a kötvényeknek a kamat szintje nem emelkedett, hanem stagnált, enyhén akár még vissza is esett. A 10 éves államkötvény aktuálisan 4,2%-nál stagnál, de ezen a héten hétfőn 70 milliárd 2 éves kötvény kelt el, kedden 67 milliárd 5 éves, a tegnap 45 milliárd, azt hiszem 7 éves, és megy tovább ugye még a 10 éves, aztán a 30 éves kötvények is, és ez minden héten, hogy mennyi adóságot gyúr ki az amerikai kormány, hogy emellett ezzel rengeteg növekedést is meg tud vásárolni, ez szinte logikus, és hogy hova vezet az, hogyha megvan az adóság fékhúzása, és nagyon makacson azt mondani, hogy semmi adóság, plusz adóság nincs, ezt lehet látni Németországból, aztán majd a nap végén persze, hogy ezt látni fogjuk, hogy kinek van igaza, most rövid időre nézve, őrület, amit látunk az amerikai piacból, ezzel a hihetetlen adóság emeléssel, és emellett a gazdasági növekedéssel is, majd meglátjuk, hogy ez hogy néz ki egy pár év múlva, mert a kérdés mindig az, hogy ebből az adóságból mi van finanszírozva. Reális gazdasági növekedés a jövőre nézve, vagy pedig, ami Európában nagyon sokszor megtörtént az elmúlt évtizedekben, az szociális ajándékoknak a finanszírozása. Nagyon gyenge a forgalom ezen a héten. Ezt ugye már többször mondtam a múlt héten is, hogy úgy húsvét körül megáll sok minden. Ugye tegnap WhatsAppen egy pár kapcsolatommal én is próbáltam kommunikálni így a hegyekből, és az volt látható, hogy senki nincs, mert mindenki valahol szabadságol, egy páran fenn a hegyekben még sielnek, vagy a szezon zárják le, úgy, mint mi is. A többiek valahol a pálmafák alatt vannak. Nagyon-nagyon alacsony a forgalom, ez oda vezet, hogy pici dolgok tudják nagyon erősen a piacot mozgatni. Jön az, ami likviditást von ki pluszba a piacokból, ez főleg Amerikát érinti, ugye április 15-e az adófizetési idő, és azelőtt likviditást karisztolnak össze az emberek, hogy ki tudják azt fizetni, ami szükséges. És mikor ilyen időszak van, most ki fog jönni az aktuális inflációszám is pénteken a PCE index. Alapjában itt az az érzés, hogyha ez olyan szinten lesz, mint amit a piac elvár, akkor nem lesz nagy meglepetés, ez inkább pozitív lesz a piacnak, hogyha valamennyivel gyengébb, az aktuális rallit a piacba vinni fogja felfele, és hogyha erősebb lenne a PCE indikátor, tehát ami azt jelenti, hogy az infláció enyhén emelkedett, akkor ez pillanatnyilag ezt a piac eltűrné, mert azért a múlt héten Jay Powell-nek a beszédje megint azért volt, alapjában azt lehetett mondani, hogy nem mondott semmi újat, de mégis egy dologban mondott valami újat, ami a sorok között benne volt, hogy 2024-ben én nem fogom lefolytani a gazdaságot, mert az az érzésünk, hogy nem lesz recesszió, hogy most még lesz-e kamatcsökkentés, vagy nem, azt kell mondjam, hogy pillanatnyilag a piac szinte ezzel a kérdéssel, hogy lesz-e kamatcsökkentés 1-2 vagy 3, vagy egyáltalán ezzel már nem is foglalkozik addig, amíg a vállalatoknak a nyereségei megfelelő szinten vannak, addig a piac most inkább arra figyel, hogy akkor úgy tűnik, hogy ez a normalizáció a nagyon erős kamat emelés után ezt a gazdaság kibírja, a fogyasztó kibírja, és ugye ez a döntő kérdés, hogy átmenetileg vannak a piacban bizonytalanságok, ez logikus, ugye nulla szintről a kamatot felrántani ilyen erősen ezekre a szintekre, amit most láttunk, ennek persze, hogy kell legyen nyoma, De hogyha megnézzük mélyebben, akkor ugye ez a kérdés, hogy hova helyezkedik el a magasabb kamatokkal a gazdaság, és ha ezt bírja a gazdaság, és a vállalatok nyereségei tovább is magasak, akkor ez nem zavarja annyira a piacot. Néha itt ugye az aranyfürt szcenárióról is szó van, már nem szabad elfelejteni, hogy az aranyfürt sztori az egy mese. Tehát az nem egy valóságból jön, hanem az egy mese, és ezért az a Goldilocks szcenárió, ez úgy tűnik, hogy valamennyi időre itt a piacokban, még a tradereknek is nagy nehéz az életük, ugye így a day traderek, akik napi szinten próbálnak a piacban mozgásokat felfedezni, musztereket, és aztán erre rá akarnak állni, ezek gondolták, hogy hú, hétfőn láttuk azt, hogy a piac pozitívan kezdett, és a zárás előtti órában inkább volt egy ilyen eladási hullám. Kedden is ugyanez a modell megjelent, hogy akkor pozitívan kezdett a piac, és egy órával a zárás előtt megint eladott. Hát juhú, ebből a két napból akkor fel lehet fedezni egy modellt, ami azt jelenti, hogy csak arra kell felkészülni, hogy a zárás előtti utolsó órába shortolni a piacot, és akkor minden rendben lesz. Erre feljött szerda, és mi történt szerdán az utolsó órába? A piac nem eladott, hanem nagyon erősen emelkedett, tehát akik shortoltak, azok mesztelen fenékkel megint a folyókályhára ütek. Hosszú távú befektetőket ezek a rövid kilengések persze, hogy nem foglalkoztatják a piacba. Alapjában az a kérdés, hogy a piac hova mozog, ezt ugye többször hangsúlyoztam, ez annak érdekes, aki éppen a piacba vagy be akar szállni, tehát van likviditása, és ezt éppen a piacba lassan investálja. Itt érdemes nézni, hogy hol vannak a mozgások, hogy és milyen ütembe és milyen stratégiával vásárolok bele. Hogyha valaki éppen ki akar szállni, akkor érdekes látni, hogy a piacok hogy mozognak. Az, hogy teljesen kiszállni, vagy teljesen beszállás előtt az egészen kimaradni, és az ideális időbenre várni, ez a legnehezebb, ezt látjuk ugye most is. Már a tavaly év vége óta megjelentek ugye a crash szenáriók jelzői, hogy de most akkor a piac korrigálni fog, és aki ott akkor kiszállt mindennel, és azt mondta, hogy igen, hiszek a crash gurukba, akkor a crash guruknak, akkor az elég szépen az idéni eddigi egyik legerősebb első negyedévről lemaradt. Csak gondoljunk vissza, egy évvel ezelőtt is hasonló volt a helyzet, 2022 év végén az volt a jel, hogy 23 nagyon nehéz lesz, és az első negyedév az inkább problémáson fog indulni, és majd az évnek a vége fele esetleg jobb lesz. Erre fel mi történt? Az első negyedév volt 2023-ban a nagyon erős. Hasonló 2024-ben is nagyon-nagyon erős első negyedév. A probléma ugye, hogyha a piac megy felfele, és egy páron azt is jelzik nekem néha vissza, hogy János úr, ne legyen annyi blá-blá, össze-vissza szcenárió, így szcenárió, úgy mondja meg pontosan, ha annyira okos, hogy akkor mi fog történni, mivel fektessek be, konkrétan, minél konkrétabban nevezze meg. Egy érdekes kívánság, ezt lehet, hogy most a Newsynak is el lehetne küldeni, hogy hát ha valahol a kosárba vagy a bokrok alatt valami meglepetést fogunk majd találni. Ami véleményem szerint érdemes, az különböző szcenáriókba gondolkozni, és megnézni azt, hogy oké, hol áll a piac, mi várható, és ezt már többször mondtam, hogy egy korrekció az nem haranggal jön, ugyanúgy, mint a mélypont nincsen beharangozva a piacokba, ami a korrektúrába is ugye egy veszélyes sztori, főleg, hogyha megvan azelőtt egy nagyon erős emelkedő rally, hogy ehhez hozzaszoknak azok, akik szeretik így timing oldaláról mazsolázni a piacot, hogy akkor minden visszaesést megvásárolnak, ez a klasszikus buy the dip mentalitás. Hogyha elindul egy korrekció a piacba, akkor ugye azelőtt vannak ilyen visszaesések, de ezek után van mindig egy technikai emelkedés. És ez a technikai emelkedés az adja meg mindig azt a reményt, hogy na most akkor jó volt vásárolni, de hogyha elindul egy korrekció hullám, akkor azt jelenti, hogy a technikai emelkedés után megint jön egy következő dip, ami mélyebb lesz, mint az utolsó dip, és akkor ugye a nagyon pozitívan ralliba belekattant traderek azt mondják, hogy juhu, akkor ezt a dippet is megvásárolom, annak ellenére, hogy még mélyebb, és azután a technikai emelkedés jön, ez megint megadja a reményt, hogy jó voltam és rendben van minden, azért, hogy jöjjön egy következő visszakorrigálási hullám, és majd, mikor 3, 4, 5, 6 visszakorrigálás így egymás után megtörtént, akkor kezd a piac felébredni, és akkor jönnek a cikkek, hogy ó, akkor vége a pika piacnak, és akkor most elindult a következő medvepiac. Tehát ezért ez a timing kérdés, ez egy nagyon érzékeny, és a legtöbb esetben hozzá kell mondani, hogy ezért nem is működik. Van egy pár paraméter, ami mutatja, hogy szezonális udarról nézve, hogyha megnézzük az éveket, és van egy nagyon jó kiértékelés, amit mutatja az elmúlt 30 évnek a szezonális fejlődését, az ugye arra utal, hogy az első negyed év, ha elindul január-február, azután márciusban van egy visszaesés, ezt sokszor beszéltük itt a podcastokban meg, hogy február közepétől úgy március közepéig általában gyengébb a piac, azért, hogy azután március közepétől forduljon, és elég erősen húzzon így június elejéig ingadozásokkal, mert valahonnan ugye az is kell jöjjön, hogy sell in May and go away, tehát ennek a kijelentésnek is inkább szezonális háttere van, és ha megnézzük, akkor valójában nem az kellene legyen, hogy sell in May, hanem sell end of April, tehát április végén kellene eladni, csak ugye erre nem lehet annyira jó rájmokat gyártani, ezért valahogy berögzült ez a sell in May, mert alapjában ugye szezonálisan nézve április végéig, május elejéig ez a nagyon erős piaci szezonális emelkedés van, azután egy ilyen oldalazó piac körülbelül szeptemberig, és ugye innen is jön az az anekdóta kijelentés megint, hogy sell in May and go away, but remember, come back in September. Tehát, hogy minden esetre gondolja arra, hogy szeptemberre visszagyere, mert szezonálisan szeptember végétől, október elejétől van az úgynevezett évvégi rally, amit a tavaly ugye láttunk, és a tavalyi évvégi rallyból kiindulva, az nem október elején indult el, hanem október végén, ahol egy páran már elkezdték zugni azt, hogy most nem is stimmel, és az idén nem is lesz évvégi rally. Hát ehhez képest elég erősen elindult ugye a novemberi J. Powell beszéde után az egész. És ha megnézzük, akkor J. Powell eddig Mario Draghit játszik, mert Mario Draghi is csak verbális volt 2011-ben augusztusban az ő intervenciója a piacokon az euró spekuláció ellen. Na most J. Powell is eddig verbálisan azt mondta, hogy mi azon gondolkozunk, hogy esetleg kamatot csökkentenénk, és most a múlt héten, hogy azon gondolkozunk, hogy még kell jöjjenek a jelek, de az az érzésünk, hogy elég erős a gazdaság, és az inflációval szemben toleránsabbak vagyunk, kabum! Ez megint volt a piacnak egy olyan jel, hogy akkor nem fog semmi történni, és J. Powell nem fogja tönkretenni az aktuális gazdaságot. Na most ez a normális, 30 évet néző szezonális trend, ez az egyik, ha megnézzük, és ebben persze, hogy kevesebb adat van, mert a választási éveket veszi kézbe egy másik adatkiértékelés, hogy mi van 4 évente, amikor elnökválasztás van Amerikában, akkor azt látjuk, hogy abban a szezonális kiértékelésben is az év eleje az elindul elég stabilan, a Standard & Poor's indexet, hogyha kézbe vesszük, és ott is február vége, március közepéig van egy visszakorrigáláson körülbelül 3-4%-kal, azért, hogy március közepétől elindulva egészen augusztus végéig legyen ingadozásokkal, hozzá kell mondani, ugyanúgy május ebbe a verzióba is gyengébb, de hát az a mozgás az 1-2%, azért, hogy az év vége a választások körül gyengébb legyen, általában ugye arra is visszavezetve, hogy az minél közelebb jön a választás, annál több ígéret van a piacokba, de a piac keresztül kezd nézni általában ugye rövid eseményeken, és már lehet sejteni, hogy ki fog körülbelül nyerni, és akkor aszerint hűlnek le egy kicsit a kedélyek, hogy most pillanatnyilag benne van a piacban az őrület, hát ez azon is látható, hogy olyan részvények, mint GameStop megint vitatva vannak a Reddit boardokon, a kriptovilágban az altcoinok, a shitcoinok mennek felfele, és hát az őrületnek ez így egy csúcspontja, az aktuális Through Social Donald Trumpnak, a social media investíciójának a tőzsdére menetele. Igen, ez a tőzsdére ment, de nem direkt, ezért is nem hallottunk, hogy a sok mindent, nem volt nagy zaj, hanem egy úgynevezett SPEC konstrukción keresztül. A SPEC konstrukciók azok 2021-ben nagyon szárnyaltak, azok ilyen egyszerű jogi konstrukciók, üres vállalatok, amelyek a tőzsdére mennek azért, hogy majd valamikor felvásároljanak valakit, vagy fuzionáljanak, és ezen keresztül, ha valaki fuzionál egy már tőzsdén bejegyzett SPEC-kel, akkor egyik percről a másikra a tőzsdére kerül a vállalat, anélkül, hogy itt lenne nagy bevezetési zaj. És ha megnézzük, Donald Trumpnak ez a social media csatornája alig 400 millió dollár forgalmat bonyolított le, rendszeresen tovább is veszteséges a vállalat, és ennek ellenére nullából, csak így állásból ugrott egyet a SPEC-nek az értékelése, és 10 milliárd dollár értékre satszolta, vagy árazta be a tőzsde ezt a nonsense story-t Donald Trump oldaláról. Ebből az ő része 5,5 milliárd dollár, amit főleg arra akar használni, hogy ezzel finanszírozza az elnöki választási menetét. Egy problémája van, 6 hónapig nem adhatja ő el a részvényeit, tehát a likviditást az egyelőre még nem kapja kézbe, és ha megnézzük, akkor ott van április, május, június, július, augusztus, szeptember. Leghamarabb októberben tudná ezt esetleg likviditálni, hogy egy vég valamivel, ha még olyan a hangulat a piacokban, és a piac ezt megveszi. Azért hozzá kell mondjuk, hogy ahhoz, hogy ő ezt a likviditást ugye meg tudja kapni, ahhoz el kellene nagyon sok részvényt adjon, és ahhoz tovább is a piacban meg kell legyen az őrület hangulat, hogy ezt el tudja adni. A választási évek szezonális fejlődése szerint szeptember végére elég szépen már a piac kezdene lehűlni, tehát azért még van remény, hogy esetleg felébrednek a nonsense részvényeket vadászok, és nem lesz annyira egyszerű esetleg itt átadni a nagy tömegnek a nyakába a nonsense részvény sztoriát. Aztán a Baltimore-i híd is összeomlott, egyelőre azt mondták egy páran, hogy ennek nincsen kihatása a világ beszállítási láncokra megint. Hát ez kérdéses lehet, mert ugye most van ez a nagy kikötő, amelyik főleg az autóiparágat érinti. Ott van a Vörös-tenger a Huti problémával, ott van a Panama csatorna, ahol túl kevés a víz. Tehát azért a világ beszállítási láncokat egy pár oldalról érintik témák, és ez általában mind, amit itt most említünk, inflációt felfele hajtó téma tudna lenni. Ezekkel a gondolatokkal így most lezárom ezt a hetet is. Kívánok mindenkinek nagyon kellemes karácsonyi húsvéti ünnepeket, jó pihenést, és a jövő héten találkozunk újra a következő PFS Kávézat podcast. És a jövő héten még diványbeszélgetés is van, tehát akinek itt kedve van esetleg élesbe részt venni a jövő hétre tervezett diványbeszélgetésen, az még jelentkezhet. Ha jól látom, akkor szerda 3-án délután 14 órakor lesz annak az éles felvétele. Azon még egyszer kellemes hétvéget és a viszonhallásra a következő PFS Kávézat podcastig.